Földgömb. A megismerés kalandja.
Folytassuk a Monitor délutánt a Földgömb magazinnal itt a Trend FM-en. Egy elfelejtett vagy elfeledett magyar utazó Major József és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl Magyar Árpáddal, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének könyvtárvezetőjével. Még egyszer jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Azt mondták nekem, hogy ha Kelet-Ázsiába vetődik egy-egy kollégád, akkor mindig fölhívod a figyelmét arra előzetesen, hogy Major Józsefre figyeljen oda, mert egy nagyon fontos forrás.
Ugye az egész történet onnan indult, hogy a Földgömb egy 1933-ban megjelenő cikkét vettük elő, és azt tűnt föl, hogy próbáltunk szerzőjének, Major Józsefnek utána nézni, és egyszerűen semmit nem találtunk róla, tehát a totális információhiány között találtuk magunkat, és nagyjából információ morzsákból tudtuk szépen összeszedni az életútját, különböző archív források alapján. Így tudtuk rekonstruálni tulajdonképpen az életét.
Hát hamar eltűnt innen Magyarországról, ugye?
Igen, ő 1904-ben született, és magyar földrajzi forrásokban egyáltalán nem találtuk meg a nevét, külföldi forrásokban, illetve magyar archív lapokban találtunk néhány információ morzsát róla. Itt tudtuk tulajdonképpen összeszedni az életét.
Volt Franciaországban, aztán nagyon sokáig Japánban, és akkor itt jön be Tajvan, ugye, Tajvan szigete, aztán Új-Zéland, azt hiszem ott is halt meg a 90-es években, nagyon szép és hosszú tartalmas élete volt.
Igen, ő 89 éves korában Új-Zélandon halt meg Wellingtonban. Japánba ő Franciaországból ment ki, mert amikor Sorbonnon tanult, ugye jogot is hallgatott, illetve filozófiát és vallást, akkor találkozott az Ōmoto vallás ottani vezetőjével Párizsban, aki szintén a Sorbonnon tartott előadásokat.
Tehát egy japán barátja tulajdonképpen.
Japán barátja lett, igen, és ő hívta meg először Párizsba ott a helyi lapot vezetni, az Ōmotónak alapját, majd vele ment ki Japánba. 1931-ben.
Ez az Ōmoto valláshoz azért beszéljünk egy pár mondatot, meg az eszperantó kapcsolatáról, mert ő ráadásul eszperantista volt, ugye, Major József?
Így van, igen, eszperantó nyelven kommunikált a japánokkal. Ő már 15 éves korában megtanult eszperantóul, és pont ez volt a kapocs, a kulcs, ugye a japánokkal, igen, így tudott Párizsban is beszélni. És ugye az Ōmoto vallás hivatalos nyelv az eszperantó volt egyébként.
Mert ez egy ilyen világvallás lett volna, vagy afelé tartott, aminek a hivatalos nyelv az eszperantó, tehát ugye ez az egységesség hatotta át?
Igen, a kettő az pontosan találkozott, ugye mind a kettő célja volt, hogy nyelvek feletti és vallások feletti univerzális vallást kínált, és ennek kapcsán került ki aztán Japánba is, ahol különböző körutakat tettek, ugye több mint 100 városban tartottak előadásokat, illetve végigjárták Japán nagyvárosait.
Ez az Ōmoto vallásról eszperantóul?
Így van, a japánoknak.
Egy magyar ember. Egy magyar és egy japán ember.
Igen, és nagyon fontos kiemelni, ugye, hogy Trianon 100 éves emlékezete kapcsán, hogy Trianonról is tartott előadásokat, Magyarországról, magyar-japán barátságról, ezek voltak a témák, és nagyon sok embert meg tudtak szólítani, hiszen az eszperantó hivatalosan oktatták az iskolákban, tehát nagyon sok ember.
Hát ezt nem is tudtam, hogy az eszperantó Japánban...
Igen, egy ideig.
Ilyen népszerű volt és kötelező volt tanul. Igen. Tehát akkor így volt akkor lehetősége végül is. Akár a trianoni eseményekről beszámolni a japánok.
Igen, így tudott kapcsolatot teremteni a japán néppel.
Jó, és aztán eljutott valahogy Tajvanra, és ugye tulajdonképpen ez áll a cikknek a középpontjában, hogy ő Tajvan nagyon komolyan megfogta, és ott sokat időzött, és erről aztán egyfajta ilyen úti beszámolót ír, de ez nem csak úti beszámoló, mert nagyon sok mindenről, geopolitikáról, a földrajzról, a történelemről, a nyelvről, a népességről.
Igen, nagyon alapos beszámolót adott a Földgömb hasábjain, egy társadalom földrajzos alaposságával vette végig a különböző témákat. Ugye pontosan tudjuk, hogy mikor járt őként, 1932. december 5-én süllyedt el egy japán hadihajó, és erről major beszámolt, tehát valószínűleg 32. decemberében vagy januárjában volt ott Tajvanon, annak 2 hónapig.
A Földgömb magazinhoz hogy került el?
Ennek nem sikerült nyomára bukkanunk, tehát az irattári anyagban nem találtuk meg.
Tehát ő nem volt rendszeres írója, publicistája?
Nem, ő nem egy helyen itt bukkant föl csak egyszer. A neve. Igen.
Láttam azokat a fantasztikus rajzokat, és azokat ő készítette, amik benne van az újságban, vagy azok korabeli rajzok?
Nem, azok korabeli illusztrációk.
De hoztál egy fotót róla és a japán barátjáról, egy nagyon érdekes figura egyébként.
Igen, itt az Ōmoto vallás vezetőjével látható, a Földgömb honlapján majd megtekintetik az érdeklődők. Őről azt kell tudni, hogy Onisabo Deguchinak hívják, és ő futtatta föl tulajdonképpen az Ōmoto vallást, mert egyébként a maga a vallás az 1892-ben indult Nao Deguchi asszonytól, de a fogadott fia Onisabo Deguchi futtatta föl 21-től, és ő megtanult már 1923-ban eszperantóul, és annyira komolyan vette, hogy ő létrehozott Eszperantó Propaganda Egyesületet is, illetve az 1933-ban az Eszperantó Kongresszus magában Kameokában tartották. Ez volt az ottani Ōmoto egyik központja, a Jabe városka mellett. Ezen kívül még a Vallások Szövetségét is létrehozta, tehát ilyen vallások feletti.
És ez az emberhez csapódott tulajdonképpen Major József?
Igen, ő volt ott a vezető, és mellette elvállalta az Ōmoto lapjának a szerkesztőséget.
Ennek a vallásnak aztán mi lett a sors? Ez most nagyon nagy kettes nekem, de akkor sem tudom.
Hát ugye van egy úgynevezett Ōmoto affér, ami 1935-36 fordulóján történt, amikor rajta ütöttek ezen az Ōmoto közösségen, ugye Ajabé van
ez
volt.
Ez ugyanaz a nacionalizmus ütött tulajdonképpen rajta, mint ami Németországban megtörtént.
Ugye így van, igen. Hát nem nézték jó szemmel itt az internacionalista törekvéseket, illetve még az is szerepelt a tudósításokban, hogy tiltott katonai területeken haladtak át a missziók során, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi volt azok, valószínűleg mind a kettő.
Volt több sapka azért,
Igen, az egész közösséget, ami Ajabéban volt, börtönbe vetették. Egy hír szerint maga Major is börtönben volt pár napot, aztán ugye ő Oszakába ment, utána már Új-Zélandon találjuk őt.
Eltűnt a radar elő, de nagyon ügyesen, ugye, mert a nevét valahogy a hivatalos papírjában másképpen volt talán írva, és emiatt tudott ő két évig ott bujkálni. Két évig ott még Japánba bujkált.
Igen. Meyer Józsefként is hívta magát, illetve megtaláljuk a forrásokban. Ugye az Esperanto forrásokban Józsefó Majorként szerepelt, tehát egy három név alakban, igen.
És aztán Új-Zélandon folytatta ezt a tevékenységet, az Ōmoto vallásnak itt akkor vége volt. Ez a japán hosszú kések éjszakája tulajdonképpen.
Nem. Az látszik, hogy a Major élete ez valahogy az Esperanto és az Ōmoto körül forgott, amikor ő ugye Új-Zélandra került Wellingtonba, akkor szintén az ottani Esperanto lapot szerkesztette, illetve egyetemeken még angol lektori munkája is volt, és ő idősebb korában is, hogyha volt valahol Esperanto kongresszus a világban, akkor megjelent, például Bécsben is volt a 20. század második felében, tehát mozgott
De haza
helyen.
Aztán nem jött, vagy nem költözött legalább.
Nem, soha nem költözött haza, nem. Japánban is többször meglátogatta az Ōmoto központot, ugye már idősebb korában, de Wellingtonban hunyt el, és nem jött Magyarországra vissza.
Érdekes, hogy a nyoma tulajdonképpen csak ebből a szempontból, hogy geoföldrajzi, vagy nem tudom, földrajzi szempontból, akkor csak ez az egy cikk a Földgömb magazinban, ugye?
Igen, ezt találtuk, illetve ami még az irodalmi munkásságához hozzátartozik, az a fordítások, tanulmányok, amit Esperanto lapokban írt.
És te miért tartod érdekesnek egyébként, mint a Földrajztudományi Intézet könyvtárvezető, vagy könyvtárnak a vezető? Neked miért lett ő izgalmas? Az volt, hogy az elején kerestem a szavakat, hogy most kalandor, vagy utazó, vagy felfedező, valóban egyik se, tele az utazó a legjobb kifejezés, de neked mi volt benne a szimpatikus, vagy izgalmas?
Nekem magában a folyamatban volt az a jó, hogy megértettem, hogy nem csak feldolgoznunk kell, illetve szolgáltatni magát az állományt, hogyha a könyvekre visszatérünk, hanem tényleg egy kicsit a könyvtárosnak, kutatónak is kell lenni, bele kell látni az irodalmakba, és fel kell tárni a lehető legmagasabb szinten, legmélyebb szinten az irodalmakat, hogy ugye akár ilyen történetek, vagy még egy csomó más ilyen történet napvilágra kerülhessen.
Igen, kell a sztori a könyvek mögé is, meg az attrakciók mögé is, ez a turizmusban idegenforgalomban is így van, és valóban egy ilyen cikk, egy ilyen úti beszámolotta. Ja, de a legfontosabbat nem mondtuk még, hát ő volt a második magyar, ugye, aki Tajvanon egyáltalán ott volt, tehát hogy miért van izgalmas ez a Földgömb cikk, azért, mert a 30-as években, 1930-as évekig nem jutott senki, csak talán Benyovszky volt.
Benyovszky volt, igen, úgyhogy igazi kuriózumként értékelhetjük ezt a 33-as cikket, és a Földgömb magazin nagyszerűségét mutatja, hogy ez megjelenhetett. Ugye Benyovszkyra visszatérve, ő 1771-ben volt Tajvanon, hát ugye ők Kamcsatkáról szöktek meg a Szentpéter hadihajóval, Benyovszky zseniális taktika érzékével és szervezőkészségével megszöktek. Japán mellett elhajóztak, és 1771. augusztus-szeptemberében voltak Tajvanon. Érdekes azon elgondolkodni, hogy mi lett volna, ha éppen nem Madagaszkár lett volna a végállomás, hanem Tajvanon próbál boldogulni. Ugye itt körülbelül 100 emberrel voltak ott, és valószínűleg a muníció hiánya, vagy az őslakosok ellenségessége miatt aztán tovább álltak. És a történetet tovább ugye ismerjük madagaszkári végkifejlettel.
Jó, de ehhez képest azért Major József elég sarkosan fogalmazott, ugye? Azt mondja, hogy kalandorok, csempészek tanyája Tajvan, vagy az volt, ez 1930-ban írja, de nyilván ez a történelemre utal akkor.
Hát ugye nagyon regényes a történet, a tajvani történet, ugye maga Tajvannak Formosa a másik neve, amit portugálok adtak, még a 16. században.
Gyönyörű sziget.
Ez ilyen Formosa, gyönyörű szigetet jelent. Biztos, hogy csodálatos sziget, ugye nagyon sok természeti kincse is van. Aztán ugye Benyovszky is írt egy tudósítást róla, majd ugye az egész történet, mármint a japán történt, ez 1895-ben kezdődik, amikor az első kínai-japán háború után Japán kapta meg Tajvant, és ugye gyarmatot
tudott építeni. Ez az első gyarmata, ugye?
Első gyarmat, igen.
Ez olyan puha, soft gyarmat, azt irodat vagy írjátok a cikkben, ugye? Hogy...
Igen, ugye nem nagyon ellenségesen léptek fel a kínaiakkal szemben, sőt, nagyon sokat fejlesztettek, ezt Major is leírja, az ipart fejlesztették.
De nem volt még gyakorlatuk a gyarmatosításban, és ezért még csak egy próbálták.
Igen, szépen
ez
finoman az... próbáltak, igen.
Ez a próba. Az egy nagyon szép párhuzam, amit írtok a cikkben, hogy annak idején Japán gyarmatosította, és saját képére igyekezett foglalni, vagy formázni Tajvant, most ugyan, vagy tette Kína, ugye az elmúlt időszakban.
Hát így van, ugye Tajvan nem ismerik el önálló államként, de facto állam, és Kína viszont igényt tartana rá, úgyhogy ez egy érdekes helyzet.
Jó, Major József, megismerkedtünk így a cikketeken keresztül. De egy picit a könyvtárról mesélsz még, a Földrajztudományi Intézet könyvtárról, meg a könyvtáros létről, mert azért ez most egy, hogyha tudósokat leszámítom, akkor ez egy nagyon izgalmas időszak a könyvet szerető emberek számára most, amikor minden a digitalizációról szól. Hát hogy lehet most jó könyvtárat vezetni?
Ezzel mi is szembesülünk, hogy a digitalizáció új utakat mutat meg, illetve alkalmazkodnunk kell ezekhez az új trendekhez.
Pláne aztán most, igen.
Igen. Hát ugye a digitalizáció kihat majdnem minden munkafolyamatra, egyrészt úgy, hogy dolgozzuk fel magukat a dokumentumokat, online szolgáltatjuk, a csere kapcsolataink jó része ugye már megszűnt, mert ezek nyomtatott kiadványokra alapultak, illetve új eljárásokat kell kidolgozni, új katalógus építés.
Mindent digitalizáltok, ami mondjuk ott van nálatok az intézet könyvtárában, azt mindent szépen lassan digitalizálni kell?
Hát nem, ezt nem így kell elképzelni, ettől még nagyon messze vagyunk. Mi a saját kiadványainkat, tehát a Földrajztudományi Intézet kiadványait digitalizáltuk, és ezen kívül még tervezzük majd a térképállományunknak a digitalizálását, amit mondjuk egy felületen nagyon jól lehetne szolgáltatni. De ez, hogy minden egyes könyvet digitalizálni, ettől még nagyon messze vagyunk. Ugye ehhez még ugye hozzájön, hogy hogyan szolgáltatod azt, amit digitalizálsz, tehát metaadatolni kell, le kell írni, kereshetővé kell tenni, ugye két rétegű PDF-eket kell létrehozni, ez nem egyszerű, hogy csak egy képként beszkenneled, azzal semmit nem lehet kezdeni.
Az érdekes lehet ez könyvtárosként megélni azt, hogy ez az idő, hogy meg akkor is, hogyha fiatal emberről van szó. A szakma viszont nem fiatal, de ez nagyon érdekes. A látogatók azok kikből állnak?
Ugye alapvetően a kutatóink használják a könyvtárat, de korlátozottan nyilvános könyvtár vagyunk. Ez azt jelenti, hogy bárki bejöhet hozzánk, nem is kell bejelentkezni, és ingyenesen szolgáltatunk.
Mik a legnépszerűbb témák? Vagy darabok, amiket a laikusok keresnek. Tehát ha a laikus megy, akkor miért megy hozzátok? Mit keres?
Ő egy-egy földrajzi utazóról mondjuk anyagot, témák közül Budapest történetét, közlekedés történet.
Hát az most aktuális.
Természetföldrajznak a millióféle változatát.
Ezért nagyon jó, hogyha így egy-egy arcot így hozzáteszünk, mert a magyar utazókról sokat hallunk, meg sokat tudunk, és a Földgömb magazinban is gyakran írnak róluk, és gondolom, hogy az ő nimbuszukat ezek a cikkek erősítik meg népszerűségüket, de amikor egy-egy ilyen ismeretlen arcot hoztok be a köztudatba, az is nagyon fontos tud lenni, azt hiszem, vagy izgalmas lehet. Hát látszik ez.
Igen, én azt hiszem, hogy ez nagyon jó sikerült ez a cikk, és tényleg most kicsit így visszautalva a 87 évvel ezelőtt megjelent cikkre, egy kis kiegészítéssel a kettőt párhuzamosan, hogyha bárki elolvassa, szerintem nagyon-nagyon jó anyag.
Nagyon szépen köszönöm, egy elfeledett magyar utazó, Major József portréja a legfrissebb Földgömb magazinban. Magyar Árpád volt itt a stúdióban a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet könyvtárának vezetője. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.